Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is. Május 13-a hétfő reggel van, 8 óra 8 perc, és itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is itt van, jó reggelt kívánunk. Telefonszámunk WhatsApp, Viber és SMS elérhetőség céljából 0630-as 698-0980. Valaki azt írja, hogy jó lenne a Fed nem mikromenedzselne, mert lassan már a WC papír gurigák árát is figyelik, és az alapján döntenek a kamatokról, ami meg felhizlalja a bürokráciát, hanem hogy valami más nagyívű programot fejlesztenének ki. Jelentem, most már lehet haladni a városban, nem lassult be, mint a múlt héten, amikor 3 nap volt a ping, írja Bérfarkas, köszönjük az információkat. Egyébként baleset, illetve vannak következményei, most éppen nem nehezítik az életét a fővárosban és környékén autózóknak, legalábbis nem kaptunk erre vonatkozóan információt. A munkátokban ti tologatjátok azt a békát, csak nekem mások vannak útban az én munkában, én tologatom a békát, csak én takarítok, és azok vannak útban, akik feltartanak, vagy összejárják a munkámat. Valójában mindenki békát tologat csak.
Ez igen, ez kétségtelenül így van, csak azért a kereskedelem, meg nem csak a kettő, tehát ügyfélfronton azért ezt úgy kell csinálni diszkrétebben, hogy ne lássák azt, hogy én békatologatás közben
egyébként
nekem útban van.
Az egy valid dolog, én mindig annyira megvisel, amikor épp mossák fel a valamit, én meg keresztül, de mit tehetnék, érted? Igen. Tehát várjam meg, még felszárad, közben dolgom lenne, vagy mennék valahová. Tehát, hogy ilyenkor én mindig elnézést kérek.
Hát én csak próbálok felmászni a korlátom,
meg a lépcső szélén. Munka, érted? Persze, hogy mosol fel, és mindig jön valaki, és mindig összejárja. Igen. És ez szerintem frusztráló, és én biztos nem tudnám csinálni. Úgyhogy ez biztos. Mi van az M5-ösön?
Két felkiáltója. Ja, nem, előbb jött M5 bevezetőn baleset az M51 után befelé, körülbelül 2 méteres a dugó. Köszönjük
szépen.
2 kilométeres
ez kilométeres, a méteres, mert a 2 méteres dugó az azt jelenti, hogy egy autó állott. Tanástalanul. Na mindegy, ezen is túl vagyunk. Na nézzük akkor adóvilág rovatunkat, mert hogy nagyon érdekes országba látogatunk el ennek keretei között. Hallgat csak.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát a gén technológia vezető országaiban kalandozunk, hát ha valakinek egy televíziós kvízbe feltették volna ezt a kérdést, hogy a géntechnológia vezető országai biztos nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem jutott volna eszükbe Észtország, pedig ez így van, kérem
igen,
szépen.
Viszont tök jó a kontraszt, ugye arról beszéltünk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások mennyire le vannak maradva a digitalizáció
ott
terén.
Ott meg mennyire.
Észtország pedig mennyire élen jár, úgyhogy sok érdekes dolgot kell megbeszélni.
Kerendi Zoltán van itt a vonal túlsó végén, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó
reggelt!
Szia,
jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Egyébként így van, hát ugye most a balti államokban vagyunk, és a géntechnológia kapcsán vagyunk újból itt, de amit mondtatok, az abszolút igaz, tehát a legekből ők itt vannak, és a technológiában ők az IT-ban is nagyon ott vannak, ugye a Skype tőlük ered, a Bolt, amiből itthon is van, ugye megjelent már, de tehát nagyon jelentős informatikai vállalkozásaik vannak, és egyébként a géntechnológiában is, amiről szó lesz, ma nagyon előjárnak. De egyébként a három országot, mert ugye itt Észtország van legészakabbra, hogy ugye ezt el tudjuk képzelni, a három balti állam az Észlet, Litván, az észek a legészakibbak, Lettországon alattuk, ugye Riga, Észország az a tallinni fővárossal, és Litvánia pedig alattuk van. Mind a három azért ugye most többször a napirendre kerül, mert potenciálisan veszélyeztetve vannak Oroszország által, közvetlen Észország közvetlenül Oroszország a határos nem kis szakaszon. Egyébként, ahogy a történelmükön végigfutunk, mindenképpen látni fogjuk, hogy ez a közvetlen szomszédság azért ez komoly hatásokat is jelentett. Tehát ezt majd Botond is elmondja, hogy ez politikailag mit jelentett, de az oroszoknál egyszer-kétszer voltak benn. Ami azt jelenti, más is itt volt, tehát így a történelem végigfutva, ők mindenképpen itt német, svéd, dán lovagrendek voltak folyamatosan jelen, és hát gyakorlatilag ez a három ország külön mozgott, de sosem voltak ez időszak alatt önállóak. Tehát így orosz megszállás is volt, tehát az akkori cári birodalom által 1710-ben foglalták el az oroszok, tehát addig előtte teljesen változóan ilyen különböző rendek és kisebb ilyen tartományok működtek. Aztán 1917-ben autonómiát kapnak. Ez azért az oroszoknak, innentől a fejek nagyjából az önállóságokat, ez az orosz bolsevik, már akkor bolsevik kormány, ezt nem, azért annyira nem jól nézi, de valójában megkötik a Molotov-Ribbentrop paktumot 39-ben, aminek kapcsán a németek, tehát a
hát azt mondják, németek, hogy ez majd akkor innentől orosz érdekszféra, őket köszöni szépen, nem érdekli ez az egész, igen.
Aztán ugye elindul a Barbarossa terv, és onnantól kezdve minden felborul, de 40-től a oroszok megint valahogy próbálnak itt részt venni, 41-ben a Barbarossa terv, és 44-ben az oroszok visszafoglalják. Tehát itt nagyjából az orosz megszállásnak két szakasza van, ami ennek a kis országnak nyilván fontos, mert hogy a méretét lássuk, ez egy 45 ezer négyzetkilométeres, tehát fele Magyarország, és összesen csak 1,37, tehát 1.370.000 emberről beszélünk, ami azért ennek az országnak a meghódítását nyilván nem tette annyira komplikáltá, plusz földrajzilag ez egy nagyon vízszintes terület, tehát nagyon sík terület, és emiatt azért ez egy külön, tehát gondolom, nagyobb haditechnikákat nem is igényelt. De a lényeg az, hogy ez a szovjet megszállás vagy fennhatóság adja azt az iparosítást, ami kapcsán egyébként Észországban az elektronikai ipar betelepül, aztán később ugye önálló irányba megy. Ugyanezt történik egyébként a másik két országban is nagyjából, csak nyilván mások az arányok. De 91-ben válnak függetlenné, ugye a Perestroika kapcsán, és 2004-től lesznek ők is ugyanúgy EU és NATO tagok, ők 2011-ben bevezették az eurót. Tehát gyakorlatilag, amíg még földrajzilag jellemző rájuk, hogy közel 1400 tavuk van, a legnagyobb ez a pejpusztó, az Európa 5. legnagyobb tavasz 3500 négyzetkilométeres. A terület 48%-a erdő, ásványi kések vannak, itt a földség, meg palaolaj. Tehát a palaolajból annyi van egyébként, hogy saját magukat el tudják látni.
No, hát ez sem mindenki tudta szerintem az észtekről.
Abszolút.
Van nekik, igen, és ez ilyen szempontból jó. Tehát de egyébként ez nekik egy egész jó gazdasági, tehát ők azt lehet mondani, a három balti államból talán nekem számomra a legérdekesebb, vagy legizgalmasabbak, ezt fogjuk látni adójogilag is, de GDP-be is egyébként hozzá hasonló szinten vannak az EU belül, tehát egy izgalmas terület. Na most azt kell látni, hogy a géntechnológia, mint ipar, ha már az iparról beszélünk, az itt nem spontán alakult ki, hanem gyakorlatban ez egy kormányzati szándék volt, amik már a 2020-t is, tehát már a 60-as években is voltak kutatásaik itt. Ezek egyetemi kutatások voltak, tehát ilyen szempontból a Tartu és a Tallinni egyetemeken, ami már jelentős volt. De a lényeg az, hogy 2000-ben ők már az ész parlament egy egészen sajátos törvényt hozott, ami a humánt, az emberi génkutatási törvény, és ez megint egy nagyon komoly lökést adott ennek, tehát egy törvényi keretet adtak annak, hogy hogyan lehet emberi géneket kutatni. Na most ennek a célja a genetikának az orvosi ellátásba történik, az orvosi megvalósítása is, tehát valahol a klinikai genetikát erősítették, és erre koncentrál Észtország, tehát nem más területe, genetikának elég sok területe van. És de gyakorlatilag ők ebben erősek, és hát ez megy tovább. Így, ebben például ennek keretében jött létre egy biobank, amelyik az ész génprojekt alapítványnak a része, és hát ugye ennek keretén belül közel 200 000 ember adta le a génjét, és ezt kutatják. Tehát valójában itt a társadalom is, én úgy látom, hogy ez egy eléggé nyitott erre, és hát úgy néz ki, hogy az eredmények is azért nagyjából jönnek. Ez a precíziós gyógyászatban ők előre akarnak lépni, és abban hisznek, hogy ezzel a kutatási irányjal gyakorlatban ők ténylegesen...
Hát ennek meg ugye az a mozgatórugója, hogy a fejlett nyugati társadalmak öregednek, és ugye az egészségügyrek halmozottan fontos szerepe lesz ennek a problémának a kezelésében, meg szinten tartásában, és hát több ország rárepült erre, mi is mondjuk, hogy majd a digitális egészségügybe látunk hadállásokat, csak hát ezek szerint az észtek azért jó nagyot léptek is ebbe előre.
Ők már majdnem 400-a ezzel a projekttel foglalkoznak, és hát úgy tűnik, hogy a lakosság egy-hatoda ebben részt vesz. Tehát, és én azt gondolom, hogy ezekkel az akadémiai hátterekkel valószínűleg ez a fajta technológia a gyógyászatukban is megjelenik, amivel ugye a lényege az, hogy ez már ilyen személyes gyógyászat, tehát nem,
igen.
Nem azt jelenti, hogy lejövünk a gyógyszerekről, de ez azt jelenti, hogy a génkutatás az elég jó alapokat tud arra adni, hogy személyre szólóan megmondják, hogy kinek
pontosan... Igen, hogy melyik gyógyszer hatásos, melyik nem, az milyen dózisban hatásos, stb. Tehát, és ez még csak az eleje, tehát ebből még aztán nagyon durva dolgok sülhetnek ki, ezt se tudjuk még képzelni, hogy mi hova fejlődhet ez a dolog.
Igen.
És ebben nagyon nagy pénz van, hiszen mennyit megsporolhat például az állami gyógyszerkassa, hogy nem heteken keresztül állogatják be a vérnyomásomat 6 különböző készítménnyel, hanem elvégeznek egy genetikai vizsgálatot, és megmondják, hogy ezt a hatóanyagot, ezt a gyógyszert szedjed, és már minden rendben is van.
Ez pontosan így van, és ebben ez az egész érdekes, hogy ez a kis ország ezt így hozza. Ebben ők elég komolyan előrelépnek, és lehet, én látom, nyilván a vállalkozások száma is jelentős, de azért azt látni kell, hogy ezt nem a vállalkozások generálják ezt a fajta iparágat, hanem ez egy kormányzati cél. Tehát, és egy kormányzati lendület adja meg ennek az alapját. Ugye itt beszéltünk a törvényről, illetve beszélünk arról, hogy ez megy tovább is. Tehát az ész biobank is létezik, és hát ugye próbálják ezeket a fajta kutatásokat továbbra is folytatni. Tehát azért, ugyanúgy mondod, ez egy nagyon feltáratlan terület. Na most ennek egyébként az adójogi háttere sem rossz, azt azért tegyük hozzá. Tehát az áfában semmi különös, az 22%-os, tehát ők azért a 25 alatt vannak. A társasági adójuk az nagyon érdekes, arról korábban talán már beszéltünk, amikor előkerült Észtország, abban nagyon, én nagyon progresszívnek tartom azt, hogy addig nincs társasági adó, amíg nem fizetik ki az osztalékot. Tehát ez egy nagyon, 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 nagyon érdekes elgondolás, és ez nagyon sok startupot egyébként Észtországba vonz, mert addig, ameddig nem vesznek ki pénzt, addig nincsen valójában. Tehát van nyereségük, lehet is nyereség, de még nem veszik ki, ez mentes. És ez ilyen szempontból egy nagyon, nagyon jó alap, mert ez egy halasztott adóként működik, illetve hát az elve is egy ilyen kicsit más. Tehát ebben Észtország az EU-n belül is egy kifejezetten érdekes adószint volt, és az SZIA-juk se túl bonyolult, mert az is az hozzánk hasonlóan egy kulcsos, csak 20%-os. Tehát gyakorlatilag több adójuk nagyon nincsen, tehát úgy néz ki annak ennek, hogy nincsenek. Tehát én úgy láttam, hogy a eladósoltságuk 20% alatti, tehát 19%-os, már a GDP arányos államadóság. Jó lehet egyébként a tech-to-GDP-nek, tehát az állami adóbevételek az is olyan OECD átlag alatt van, egy picivel 32%, de nagyon közel van hozzánk, mert meg 33. Tehát gyakorlatilag nagyon sok a hasonlóság. Egy picit az embernek van egy ilyen érzése, hogy nálunk is, akik orvostudományban legalább olyan erősek vagyunk, mint ők szerintem, de valahogy ezt a területet elhanyagoltuk. És nyilván 25 évet nem fogunk behozni, de szerintem a szemlélet a legfontosabb, hogy te is mondtad, hogy valójában vegyük észre, hogy itt vannak technológiák, nem kell mindent egyből bevezetni, de legalább foglalkozni kéne vele, az biztos nem fáj, és olyan sok pénz biztos nem is fog kerülni, meg úgy néz ki, hogy van itt pénz sok minden másra is, tehát erre is lehetne, de egy biztos, hogy Észtország példája az teljesen egyértelműen mutatja azt, hogy egy korszerű adórendszer, és ebben ez a áfamentesség, osztalékfizetésig, ez egy kifejezetten progresszív gondolkodás.
Egyébként ezt sok helyen csinálják? Mert ugye az Emirátusokról is lehet hallani, hogy nagyon elkezdtek arra gyúrni, hogy úgy alakítsák át az adórendszerüket, meg az egész szabályozás, hogy ilyen vállalkozó barát környezet jöjjön létre, és ez látszik a GDP-jükön is arra felé, hogy mennek oda a vállalkozások, főleg azok, akik ugye nagy technológiai
Izrael is a startup központtá alakított.
Ugye Budapest is néhány évvel ezelőtt mondták, hogy majd mi leszünk a startup központja Európának, csak ugye nem nagyon látni ezeket a dolgokat. Szóval mondtad, hogy ez progresszív, akkor ezek szerint nem sokan csinálják.
Nem. Igazából ez egyébként, ha így nézed, akkor elég absztrakt összehasonlítás, de mondhatjuk, hogy hasonlít az ilyen öbölbeli adómentességekhez, mert de facto addig, ameddig a társaság nem fizet osztalékot, addig adómentes. Tehát, és ez egy jó, ez tényleg egy jó dolog.
Azt írja a hallgató, hogy ez olyan, mint a kiva.
Igen, kicsit nálunk, ami kivánkhoz hasonlít, ugye?
Hát lehet, igen, lehet így nézni, de azért ez ennél egy nagyobb skála.
Világos.
Igen. Tehát, és egyébként korábban volt ez is, és az adózásban az időértéknek plusz a stabilitásnak van jelentősége. Szóval azért mondjuk, hogyha ha nálunk egy olyan kivált is mondjuk megszüntetnek úgy, mint a Katár tavaly, akkor azért lehet, hogy olyan nagy nemzetközi népszerűsége nem lesz ennek. Uh-huh. Ők viszont ezt már jó egy pár éve gyúrják, és működik. De egyébként a trend az adójogilag, hogy ezeket a technológiai cégeket mindenki próbálja megkötni. Látjuk, hogy egyébként az arab térség is, az arab félsziget is vastagon foglalkozik ezekkel a technológiákkal, tehát láttuk Szaúd-Arábiát például ennek kapcsán. Úgyhogy én úgy gondolom,
azért jó az észtek, mert ugye meg mindig azt mondjuk, hogy mondj egy nagy technológiai céget a világban, és nem lesz közte belátható közelségben európai cég. Nyilván van az SAP, mondjuk, mert mindig vannak kivételek, de hogy tök jó, hogy az észtek meg így próbálkoznak ezzel kapcsolatban, hogy legalább valaki Európában és tényleg komolyan veszi. Nem is nagyon van más lehetőség, mert kis ország.
Így van, pontosan is szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, amit most mondtál, hogy gyakorlatilag a kis országok rá vannak erre kényszerülve, de egyébként fogunk beszélni még Franciaországról a géntechnika kapcsán, meg az Egyesült Arab Emirátusokról, tehát ez ennyire aktuális. Tehát nyilván földrajzilag, meg a tudományokán a francia orvostudományot azért nagyon magas szinten jegyzik, de mondom, ettől mi sem lennénk, tehát nincs, tehát én bennem azért van egy pici hiányérzet ennek kapcsán, hogy ilyen dolgokra miért nem figyelünk oda, mert nyilván vannak lépések ez ügyben is, tehát nagyon komoly orvosi kutatások folynak Magyarországon, de a géntechnológiai térképen én Magyarországgal nem találkoztam, de én nem vagyok ennek a szakmának mestere, tehát igazából csak egy ilyen internetkutatás alapján mondom a mondókámat, de azért azok is szerintem elég biztonságos adatok. Tehát egy biztos, hogy egy korszerű jó adórendszer, kellően vonzó adórendszer plusz egy erős kormányzati szándék tartósan, tehát akár több kormány, tehát kormánycikluson túl, akár kormányváltásokon is túl, de ha fennmarad, lásd egyébként Írország, akkor abból óriási gazdasági előnyöket lehet szerezni, és ez a géntechnológia, az én úgy, ahogy látom, ez igazából nem a világ legdrágább kutatási területébe területei közé tartozik. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes, viszont úgy, ahogy mondtad az elején, hát ugye ez a personalized, ez a személyre szóló gyógyászat, ez egy nagyon komoly technológiai váltás, tehát, és ehhez nekik azért van, tehát itt génbankok vannak már, tehát itt mindenkinek megvan a saját géntérképe, ezt kellő biztonsággal kezelik, és hogyha bemész valószínűleg, és így ilyen kezelést kér, most elméletben, én nem teszteltem, nem olvastam, hogy hogy csinálják ezt, akkor el tudom képzelni azt, hogy a génjeid alapján megmondják, hogy tényleg ezt vedd be. Uh-huh. És magának ez kell, magának nem az kell, és ez lehet, hogy pont a hagyományos gyógyszeriparnak egy picit a problémája ez, hogy akkor ezek a gyógyszerek némileg hátraszorulhatnak, de azért nem gondolom, hogy kiszorulnának a piacról.
Igen, uh-huh. Igen, hát nagyon érdekes volt. Érdekes. Mindenképpen, igen. És ilyen követendő példa. Köszönjük szépen.
Hát reméljük, hogy politikailag nem fogják őket legázolni. Hát,
igen.
És akkor,
azért az orosz medve torkában nem lehet olyan...
Hát akkor majd orosz géntechnológiára fogják.
Nagyszerű.
Ajaj, de ahhoz meg baromi nehezek a telepek. Igen. Általában mi kell hozzá az elektromos áram, meg stb. Igen. Van egy ilyen régi szocialista vicc, úgyhogy köszönjük szépen, Zolikám.
Köszönjük szépen, hívjuk Botondot. Szia, szép napot.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Észtországgal, és ugyanezt tesszük dr. Feledi Botonddal.
Nem sokára. Szusszanjunk egyet, de csak egy rövid ideig, meg egy kis muzsika, hogy emészgethessétek a halottakat, aztán megnézzük, hogyan állnak az észt hétköznapok.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hogy az előbb is kiderült, a géntechnológia vezető országaiban járunk most éppen Észtországban, és hát a Baltikum, a balti államok, ugye a mellettük dúló orosz-ukrán háború, és alapvetően az oroszok hát mondhatni imperialista törekvésein miatt egy izgalmas pozícióban vannak. Ezről fogunk beszélgetni többek között dr. Feledi Botonddal, külpolitikai szakértővel. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, hogy ezeknek hogy van idejük, energiájuk, kedvük géntechnológiázni az orosz medve torkában?
Igen.
Nekem rejt. Azt hittem, hogy ilyen lopakodó bombázókat fejlesztenek, meg nem tudom én, lézerfegyvereket, hogy az oroszokat távol tartsák maguktól. Ez persze itt az irónia és a figyelemfelkeltés célzatú párbevezető mondat volt, mert ennél azért komolyabb a helyzete Észtországnak. De azt gondolom, kezdjük megint a belpolitikával kicsit, hogy azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen, hogy fogalmazzunk finoman, bizonytalan helyzetben lévő országnál mindenki összezár, és hogy itt nincsenek belpolitikai viták, mert mindenki azzal van elfoglalva, hogy nehogy ide jöjjenek az orosz csapatok.
Hűha, nehéz, hogy honnan is indítsuk el ezt a történetet, hogyha belpolitikával akarunk. Ugye Kaja Kallas Vas Lady, akinek már édesapja is az első államfő volt, tehát olyan, mintha Antal József lánya lenne a miniszterelnök körülbelül Magyarországon. Ugye ő viszi a liberális pártjával a kormányzatot, annak ellenére, hogy volt egy kis belső botránya, mert a férje úgy tűnik, hogy hát némi kis orosz kereskedelmet még folytatott a kitörése után is az egyik cégében, amiben tulajdonos volt. Vannak belpolitikai viták, egyébként itt is van egy populista párt, az EKRE, tehát létezik ugyanúgy a populizmus, és most egyébként bőven a néppárti észt párt, az ISZAMA az, amely vezet, tehát a jobb közép az most már lenyomná egy választáson, hogyha holnap lenne a miniszterelnök pártját. Tehát azt hiszem, hogy ugye kétféle reakció van a szomszédba zajló fenyegetésekre. Ugye vannak ezek azért általában mindig izzadságszaggal végződő egységfrontos megnyilatkozások, hogy hát akkor most már csak egy rendszer menthet meg minket, és annak véletlen lenne is egy tippet, hogy kivezesse, és akkor legyen örökösen a vezető. Tehát ez az, amikor ugye az autokrácia terjed, és van az a változat, amikor ugye lentről fölfelé egy autonóm módon kisebb csoportokból szerveződik az ellenállás. Azt hiszem, így messziről nézve legalábbis egész biztosan, ennek tűnik az észt példa. És tehát most pont Kaja Kallas interjút néztem készülve a műsorra, egy régebbi anyagban az észt oktatást részletezik, És képzeljétek el, elhangzik az a mondat, hogy egy politikai szereplő sem akarja rátenni saját magát az oktatási rendszerre, hanem hagyják, hogy egyetemi okos emberek és más szakértők találják ki, hogy az észtoktatásnak hogy kell működni.
Ez érdekes. Figyelj, ritkán van olyan, hogy köpni nyelni nem tudok, most előállt ez a helyzet. És ezen gondolkodtam, hogy jól hallottam-e, amit mondtál.
Ugye, és akkor ezt lehetne részletezni, hogy az egész oktatásuk a digitalizációra hogy épül. És volt, így csak így félmondatban az interjúban, az elmúlt 5 évben 13 új gimnáziumot építettek, amelyből egyébként az egyik az úgy tűnik túl elitista, és ezért majd még gondolkoznak a megfejtésen. Tehát, hogy nem tudom Magyarországon hány gimnázium épült egyébként.
13-nál kevesebb.
Hát attól függ, hogy a konténerrel bővítések azok, azok építésnek szállnak, mert abból van egy pár, láttam.
És egy-egy konténer egy gimnázium, vagy összerakva számít az egy. Igen.
Vagy a gyakorló lőpályák, igen. Tehát, hogy el lehetne ezen még merengeni, de hogy így működik az észfaktatás, tényleg alulról fölfelé szépen szerveződik, és vannak iskolai tanácsadók, pszichológusok az intézményekben. No, hát nem akarok itt még könnyeket fogasztani szegény hallgatóknak korán reggel hétfőn, de az biztos, hogy tehát vannak ilyen egészen más társadalmi konszenzusokra is lehetőségek.
Ez nagyon furcsa, mert ugye mindig azt mondják, hogy az az ország, és ezt makroközgazdászok mondják, hogy egy ország sikere azon múlik, hogy mennyire tud a fejlett technológiába fektetni, és mennyire tud az oktatásba. Hát az észtek akkor komolyan veszik ezt a receptet, mert ugye az Olival beszéltünk, hogy a géntechnológiára nagyon nagy figyelmet fordítanak, most elmondott, hogy az oktatásukra is, hát ők akkor szeretnének sikeres ország lenni, nagyon úgy
tűnik. És ugye itt lehet visszacsatolni arra, hogy mi van akkor, amikor tényleg egy fenyegetés árnyékában élsz, egyébként egy olyan fenyegetésben, amit már megértél korábban, és egyébként ugye azért a svédek is átmentek rajtuk, meg sokan átmentek rajtuk, tehát azért viszonylag kevés önálló állami életet tudnak felmutatni. Ugye ekkor hangzik el az a mondat, hogy az észtoktatás öregebb, mint az észlam.
Igen.
Ezt lehet, hogy nálunk is egyébként ezt érdemes végig gondolni, és erre az a megfejtés, hogy ahhoz, hogy az észtek túléljenek, ahhoz nagyon okosnak kell lenni, és ott kell lenni a technológiában.
És egyébként
szerintem rajtunk is sokan átmentek ahhoz képest, hogy milyen jó helyen vagyunk.
Igen.
Többek között azok, akik az észteken is átmentek annak idején, úgyhogy még talán sors közösség is van. Viszont
de kicsit, ha már akkor igen, nyitottunk volna, talán a törököket felsegítettük volna.
Lehet.
Igen. A törökítás nem ment.
Na, viszont, hogyha én rizikót játszanék, és én lennék mondjuk az orosz hadvezér, akkor azért most nem lennék olyan nagyon nyugodt, főleg mióta ugye a finneket felvették a NATO-ba, mert ránézek erre a térképre, és ott van Szentpétervár városa, és hát Helsinki meg Tallinn egymással szemben a térképen elég jól le tudja zárni Szentpétervárat. Tehát ezért gondolnám, hogyha így nézni kéne Európa térképét, hogy hova üssünk legközelebb, akkor Észtország kiemelt célpont lenne.
Így van, igen, ettől félnek ők is, és egyébként a észtitkosszolgálatnak van egy nyilvános éves jelentése, ugye szemben például a magyar gyakorlattal, és ezt mindenkinek ajánlom olvasgatni. Ugye ebben, de NATO egyéb anyagokban is gyakran megfogalmazódik, hogy egy ész provokáció az, amivel tesztelné adott esetben Oroszország azt, hogy vajon az ötös cikkelyt, tehát a kölcsönös segítségnyújtást tényleg tiszteletben tartjuk-e. Tehát mi van, ha elrabolnak 5 észt határőrt? Vagy véletlen átesik nem egy, hanem 3 drón. Tehát itt nem arról van szó, hogy átjön 15 orosz tank, hanem arról, hogy így tesztelgetik, hogy hol van az a határ, amikor már összehívnak valamit Brüsszelben a NATO központba, vagy nem. Tehát az észtek abszolút erre készülnek, ugye kötelező sorszolgálat, és mondjuk a jelenlegi politikai vita egyébként, hogy majd a finneknél is látni fogjuk, arról szól, hogy el lehet-e aknásítani az orosz határt. Ugye az aknának van a harckocsi tankelhárító akna típus, tehát ami elvileg emberi súlyra nem aktivizálódik, ezt használják egyébként most is NATO tagországok, de a kérdés az, hogy a gyalogsági aknát be lehet-e.
Hát, és akkor vissza kell menni szegény Diana hercegnő emlékeig, aki ugye elég nagy figyelmet irányított erre a kérdéskörre, és majdnem összejött egy ilyen összeborulás a világba, hogy ezek azon kívül, hogy roncsolnak, és utána még évtizedekig veszélyesek a civil lakosság, nem sok tetejük van ezeknek a gyalogsági aknáknak, és majdnem sikerült világszinten betiltani őket, de aztán mégse. És most akkor ezek szerint ez a problematika meg napi rendre került?
Szóval egy komoly egyezmény van, és ennek tagja gyakorlatilag az összes NATO tagállam, tehát nem használunk ilyet. Viszont felmerül a kérdés, hogy határvédelemnél Oroszországgal szemben vajon mi lehet. Ezt inkább így a demokratikus vita példájára mondom, hogy ezt most elkezdték a baltiak és a finnek is pedzegetni, hogy ebből a nemzetközi egyezményből ki kellene lépni vagy sem az orosz háború hatására. Nyilván az oroszok és az ukránok ezt végtelen mennyiségben használják, nem véletlen. Ukrajna a világ legelaknásítottabb országa lett itt 2 év alatt. Tehát ez is egyfajta vita, de egy olyan országról beszélünk, ahol tavaly a saját hatósági nyomozati anyagok alapján közel 10 embert fizetett le az orosz titkosszolgálat, hogy fizikailag megtámadjanak és minisztereket, többek között az ész belügyminisztert.
Akkor most álljunk le megint egy kicsit. Tehát ez azt jelenti, hogy
a szövetségesünk, igen.
1000 rubelt átutalok egy nem tudom én milyen nevű ész állampolgárnak, hogy menj, fogj egy konyhakést és vagy baseballütőt, és verd fejbe a belügyminisztert? Tehát ez ennyire nyersen működne?
Ugye tegyük oda, hogy egy Szergej vagy Volodymyr nevű ész állampolgár, vagy állampolgár, vagy nem, de ugye az észtországi orosz kisebbség az egy komoly biztonsági probléma, és pont ezért is lehet kiszemelve a moszkvai szolgálatok által, mert hogy itt jelentős oroszországú kisebbség van.
De ő nekik rossz Észtországban lenni, hiszen most vázoltunk egy olyan képet, hogy egy kicsit bezzeg ország Észtország, akkor pont, és hogy egy komoly biztonsági kockázatot jelentett, akkor én agyon tutújgatnám az orosz kisebbséget, hogy nehogy eszükbe jusson Moszkvára kacsingatni.
Na ugye itt viszont kijön a politikai polarizáció, tehát itt vannak a héják, vannak a galambok, tehát hogy hogyan kell ezzel bánni, nézhetnek-e Rosszia egyet, vagy le kell kapcsolni a Rosszia egyet, megnézik-e máshol, hogyha nem látják antennán. Tehát ez egy óriási belpolitikai kérdés, hogy mennyire és hogyan kell velük bánni, nem csak itt, hanem a többi balti országban is, és egyébként hát Brüsszelben is látok olyan oroszokat, akik boldogan el vannak a putyini buborékban, a belga királyságban, tehát ráadásul 21. században tényleg el lehet érdekelni a saját identitás búrékunkban. Annak ellenére, hogy egyébként az észtállam nyilván sokkal több szolgáltatást nyújt, mint a Szentpétervári egészségügyi ellátórendszer. Tehát azt hiszem, hogy most a háborúval talán a fizikai valóság is a orosz családoknak mutat valamit, de kérdés, hogy ez azért nyilván mindig lesznek szélsőségesek az orosz kisebbség között is, na és őket tanulta meg az orosz titkosszolgálat feldolgozni a közösségi médiában. Tehát erre már több példát láttunk több országban, de kifejezetten arra mennek, hogy profilok alapján megszólítanak feltehetőleg radikalizálható elemeket, és igazából apró pénzekért, tehát tényleg ne azt képzeljük el, hogy 1 millió euróért, apró pénzekért győztetik őket, hogy egy provokációt végrehajtsanak. És ezek a provokációk azok, ugye pont azért akarják ezt végrehajtatni, nyilván nem gondolják, hogy a belügyminiszter nagyon fogja lőni, hanem azért, hogy ezt a belső feszültséget szítsák. Tehát ez kifejezetten az etnikai megosztást szolgáló orosz lépés, ahol az orosz kisebbség egyes tagjait valóban ráhúzítják az észtekre, hogy aztán az ész reakció közül lehessen azt mondani, hogy lám-lám, antidemokratikus az ész kormány és a saját.
Igen, és ideje megvédeni, aki az orosz kisebbséget. Hol hallottunk ilyet? Csak nem a Donbaszban.
A Donbasztól ugye Dél-Oszétián átúziáig, igen. Tehát szóval ez egy nagyon klasszikus forgatókönyv, ez zajlik, és ők ugye a NATO szövetségeseink, tehát nem véletlen ráncolják össze a szemöldöküket, amikor valaki azért barátságosabb hangot üt meg.
Igen, és ez azt is ízlelgessük.
Bocsánat, csak hadd kérdezem meg, hogy...
Nincs
hogy,
bocsánat.
Hogy,
Arnold Schwarzenegger a főszereplő.
Na jó, azt gondolnám, hogy az orosz álláspont politikailag, meg a lakosság részéről is egyértelmű, tehát egy ilyen nem kívánatosak. Azzal együtt azért vannak politikai próbálkozások, hogy eladható valamiféle orosz barát politika valamelyik párt részéről, vagy valami puhább megközelítés, hogy mondjuk valami közös életet el tud képzelni valamelyik politikai párt az oroszokkal?
Itt azért, hogyha most közelebbről néznénk meg, akkor van különbség abban, hogy a Észtországban élő oroszok vagy a moszkvai politika. Nyilván a moszkvai vonalon most senki nem fog a békepárti hangot megütni, tehát ez nem merül föl, még akkor is, hogyha erre nyilván befizetnének az orosz szolgálatok. Az pedig, és tényleg ez a kérdés, hogy ezt a biztonsági fenyegetést hogyan lehet kezelni, hogy az oroszok felhasználják a kisebbséget a határokon belül. És ez egy klasszikus hibrid fenyegetés most már az egész NATO táborban, ahogy Erdoganék használják a törököket Németországban, ahogy a más országok, szaudiak is használnak mecseteket, úgy az oroszok ezeket a kisebbségeket fogják és használják már régóta. És ugye ennek különböző verziói vannak. Most éppen ugye Tusk lengyel elnök is újra a Belarus határon feltondódó migrációról beszél, ahol szintén azt akarják kikényszeríteni, hogy egyszerre süljön egy lengyel határőr puskája, és el lehessen mondani, hogy a lengyelek azok migránsgyűlölők. Tehát ezek nagyon klasszikus forgatókönyvek, az igazán okos pártok erre úgy tudnak reagálni, hogyha ezt nem polarizálják teljesen szélsőséges fekete-fehér kérdésé, hanem egyébként olyan dolgokról beszélnek, ami a választópolgároknak a hétköznapjaikhoz szükséges, legyen ez a digitalizáció, az oktatás, vagy az év kiberbiztonság, és egyszerűen nem engedik, pont, hogy nem engedik oda a harmadik országot most már, hogy ő tematizáljon.
Világos.
Tehát azért, ha messziről nézzük, ez lenne a taktika, ehhez képest ugye nem mindig minden NATO szövetségesnek sikerül ez, de ez egy nehéz történet, és nyilván nem csak arról van szó, hogy megteszik a befizetését a radikalizálható szélsőséges kisebbségi tagnak, hanem ezt előkészítik a sajtóban, a trollok utána rágulanak az interneten, tehát ez egy teljes gépezetként képzeljük el, nem csak úgy, hogy ez egy egyszerű bedobott kis kavics a tóba, hanem az a tó az már fel van melegítve, már bugyog egy kicsit, és már csak tényleg egy vele hiányzik ahhoz, hogy nagyobb forgatagot csináljon. És ez az orosz forgatókönyv 14 óta folyamatos.
Jó, hát akkor tegyünk ki 3 pontot, nem lennék
körülbelül
egy észt.
Nem lennél egy észt.
Kormánytisztviselő sem. Köszönjük szépen!
Köszi szépen!
Szép napot, hát jó munkát!
Jó gondolkodást nektek is, sziasztok!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel próbáltuk felvázolni az észt hangulatot. Milyen a hangulat felétek? Hát azt olvasom a hangulat jelentésben, hogy jó, akkor biztosan jó. Igen. Jut eszembe a tanú egyik örökbecsű jelenete. No, akkor aranyköpés következik, aztán jön a lókót Zaki.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Dennis Rodman, alias a féreg, ma 63 éves, döbbenet, hogy rohan az idő. Ő mondta egy ízben, az élet olyan, mint egy úszómedence. Belemerülsz a vízbe, de nem látod, hogy milyen mély.
Hát ez csak Dennis Rodman medencére igaz. Egy normál medencében látod, valószínű, hogy építetett egy akkorát, ami egy ilyen feneketlen, és nem látszik az alja. És onnan jött ez a mondás.
Lenne egy kis gondunk. A rendszerünk kicsit elavult, megkopott. Azt szeretnénk, hogy legyen felhőképes, legyen mesterséges intelligencia kész, legyen gyorsabb.
Még valami? Na jó, megnézzük, mi van a szerszámos ládában.
Cél az emberi tudás, módszertan és technológia optimális egymást támogató alkalmazása. Megoldást keresel? Jön a low-code Zaki.
És most aztán igazán lókódozunk. Sram Károly van itt velünk, a Mikrum ZRT Sales and Business Development Manager-e. Szia, jó reggelt!
Szevasztok!
Azt ígérted a múltkor, hogy elmondod, hogy mi az a lókód. Nekem személyesen megígérted.
Igen, ugye arról beszélgettünk, szoftverfejlesztésről, hogy egy szoftverfejlesztő cég vagytok, vállalatoknak dolgoztok, és ott ugye feszegettük ezt a fejlődési ívet, hogy a szoftverfejlesztés hogyan alakult az elmúlt időszakban, és akkor kiukadtunk a low-code-nál, és arra tettél ígéretet, vagy arra kértük, ugye, hogy beszélgessünk erről, fejtsük meg, hogy ez
akkor
mi.
Akkor belecsapok.
Jó.
Ugye van egy egyszerű válaszom is, hogyha elképzelitek azt, hogy bonyolult programozás nélkül vagy helyett egy képernyőn laikusként akár ti összehúzogattok, vagy nyilván egy kis szakértelemmel, meg rutinnal folyamatokat, meg egy alkalmazást, és nem kell programozni, hanem gyakorlatilag utána legenerálódik, akkor nem vagyunk messze attól, hogy elképzeljünk egy ilyen low-code megoldást, vagy platformot. Nyilván ez arról szól, ugye, hogy a produktivitás, a termelékenység egy kulcskérdés, és azért a múltkor is érintettük, hogy egészen költséges ugye most már a fejlesztői munkaerő, és ezt nyilván most már közel 20 évvel ezelőtt elkezdődött ez a folyamat, hogy ezeket a platformokat különböző irányokból elkezdték fejleszgetni. De van egy, hogyha mondhatom most még egybe, egy érdekes párhuzam, azt hiszem, hogy amellett, hogy most összehúzogatunk ilyen kis elemeket, van egy kollégámtól származik egy nagyon jó párhuzam. Képzeljünk el, amit laikusok is értenek, egy kezdő ügyvéd irodát, beül az emberünk, és megírja az első szerződését, aztán a másodikat, meg a 28-at, és egy idő után kialakulnak a mintázatok, és akkor, amit mindenki ismer, vannak a fehér fix részek, meg sárgával a behelyettesítések, aztán, ha még kifinomultabb, akkor lesz több templétje, több sablonja, meg a sárgára is választási opciók, aztán, ha jön egy fiatal junior kollega, akkor ő már csak ez elé a kész sablonrendszer elé ül, és összehúzogatja, meg összeválogatja a dolgokat. Tehát, hogy ezt így el lehet képzelni, hogy ne csak a programozásból induljunk.
Igen, nekünk egy ilyen fejlődés, hogy lesz az állandó. Az egyenként megírt doksiból egy valamilyen séma, vagy egy ilyen leegyszerűsítő, ismételhető eljárás.
Pontosan. Uh-huh. Viszont volt még egy oka, hogy ezzel a példával jöttem, mert azt is fontos kiemelni, hogy azért ez nem itt a végső megoldás és a mindenre válasz, hiszen azért itt is van egy felelősségkérdés. Például, amikor az a új munkatárs összehúzogatta ezt a sablont, azért a felelősséget ő fogja a végén vállalni. Aha. A dologért, és ez nem mellékes szempont.
Aha, világos. Ez egyébként ilyen területeken lehet megoldás. Ugye most hoztunk erre egy példát, de ez mindenhol vannak olyan folyamatok, vagy olyan lehetőségek, ahol ezzel lehet élni?
Abszolút, és most az elmúlt 5 évben mondjuk még tényleg fel is gyorsult. Ez egy egészen forradalminak nevezhető változás. Régen inkább abban éltünk, hogy na készrendszert vegyek, vagy múltkor is említettük, vagy most
egyedül. Vagy magam fejlesztem.
Így van, igen. Pontosan. És ez gyakorlatilag így van, beállt a kettő közé, így is le lehet egyszerűsíteni a képet. És ad egy óriási mozgásteret, hiszen sokkal gyorsabban, rugalmasabban össze tudom húzogálni. Látom hamarabb a félkész megoldást akár.
A cégnél ki lehet ez a húzogáló? Nálunk Ács Gáborra nem bíznak.
Isten ments! Még a felvetés is horrorisztikus. Könyörgöm.
Hogyha azt mondod, ugye, hogy ez nem egy programozói feladat, mert ugye halljuk is, elképzeljük, hogy ez annál egy egyszerűbb valami, ez egy ilyen magasabb szintű felhasználói tudással, vagy azért ez egy delegált személy, akire ezt bízni
mindenképp
kell.
Vagy ezt is szegény informatikus fogja csinálni, mint minden egyebet.
Hát ugye most hol hívják, hogy hol, hogyan hívják. Ugye van, ahol nekiállnak akár laikusabbak is, ez megint csak cégméret függvénye, meg szigor, meg szervezettség függvénye is. Mondjuk egy nagy enterprise környezetben elbírjátok képzelni, hogy milyen zavart okozhat, hogyha 30 különböző dolgoknak nekiállnak. Meg még egy apróság, csak hogy ne legyen félértés, van a no-code, amit már tényleg teljesen laikus is tud csinálni és összehúzogatja, meg a low-code.
Ahhoz pedig azért valamiféle szabály.
Tehát össze kell fércelni, varogatni ezeket az elemeket.
Figyelj, akkor egyszerű, megoldottuk az Ács a no-code, a Kántor a low-code.
Igen, ez így nagyon jó lesz. Ez milyen programok, vagy honnan kerülnek elő ezek az elemek? Ugye ezek valamilyen algoritmusok, alprogramok, valami...
Ezt valaki lefejleszti, ezt lehet egy
vazárból
kimazsolázni, és összerakni minden kirakót.
Valaki lefejleszt, és nem foglak titeket meglepni, ez is üzlet. Tehát, hogy most nem mondok azt, amit nálatok nincsen cégnév, nem fog elhangzani.
Ha sok van, akkor lehet?
Hát mondok többet, ugye.
Mondjuk 4-et, vagy 3-at, és akkor megvagyunk.
Jó, így van, mondjuk az OutSystems, az SAP, a Microsoft, mondtam direkt hatalmas ugye, nemzetközi aha. játékosokat, ők is előjöttek a saját megoldásaikkal, és akkor van még egy fél tucat kisebb, és nem, mi is valakinek a partnerei vagyunk, és így tovább lehet ugye ezeket még sorolni. Persze, ugye ennek valahol ára van, ennek licenszdíja van, betanulási költsége van, ezért mondtam, hogy itt ez egy kiegyensúlyozottan kell ezt kezelni, nem egy új mindenre végső megoldást adó dolog, de nem szabad lemaradni sem, mert aki ebben a termelékenységi versenyben ott akar maradni, az előbb elhangzott
hát, meg ez így felgyorsítja a fejlesztést, úgy tudom, meg nyilván költséghatékony is, különben nem csinálnák.
Így van, dolog. És ugye az észteket itt hallgattam a beszélgetést, az edukáció, az innováció egyszerűen nem lehet megállni. Tehát, és ugye, ha belegondoltok, hogy még az AI is jön, az is besegít, tényleg egészen új kérdéseket vett fel.
Ez olyan új kérdés vett fel, hogy ezt azért megtenném, hogy lesz olyan, hogy valaki belemondja egy mikrofonba azt, hogy figyelj, csinálj már nekem a Millás reggeli bölgrére egy értékesítési platformot, enter, és akkor ez egy idő múlva kiköpi a gép.
Hát, hogyha egy picivel több instrukciót adsz...
Az a baj, hogy az alaptermék hiányzik, tehát többet nem tudok adni.
De néhány éven belül ez már nem sci-fi kategóriába tartozik. Uh-huh. És ezért mondom újra és újra, hogy azért az ember, aki instruál, aki megnézi, teszteli, átveszi, azért ezt nem fogjuk tudni kiváltani. Vagy
sőt, hát ez egy borzasztó fontos dolog. Hát
meg akinek a valamilyeiből majd az AI összerakja azt a bizonyos programot, azt is valakinek azért meg kell írni. Azért. Tehát van, a végére van. Mindig oda kell rakni egy programozódba, azért mindent nem fog tudni.
Így van, de az a másik oldala, hogy ő majd ebből megvan a maga biznisze, meg a licenszdíja, de mi, aki felhasználjuk, nálunk is kell lenni valakinek, aki ezt kontrollálja és átveszi, hiszen az a mi bizniszünk.
Igen, és hogyha ott valami nem működik, az meg a mi kárunk, meg a mi bosszúságunk. Oké, nagyon szépen köszönjük, folytatása következik ennek a beszélgetés sorozatnak is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Beszállítókkal fogunk jönni, hogy kik
na azok, még ez akik is.
Így is van. Oké,
köszönjük még egyszer. Legyárják a bögrénket. Köszönjük szépen.
Sram Károlyjal, a Mikrum ZRT CSM Business Development Managerével beszélgettünk, most Czoller Andi jön a hírekkel.